Előző fejezetben, amikor a Lukácsot tanulmányoztuk, a 21-es részt vettük Attilával, és nem tudom, emlékeztek, mi volt a címe? Jézus visszajön. A jövőről beszéltünk, arról, hogy mi lesz a jövőben. Jézus erről beszélt. Ott Jeruzsálemben is mi fog megtörténni, illetve két síkon ment a történet, hogy mi fog elkövetkezni itt a mi időnkben. A végső időkről volt szó. És megismerhettük Jézust úgy, mint aki tudja a jövőt. És ezek isteni tulajdonságok, hogy minden ható, minden tudó, mindenütt jelenlévő. És Jézus úgy ismerhettük meg, mint aki tudja a jövőt. Régebben én nem szerettem a jövővel foglalkozni egyáltalán. Azt szerettem volna mindig is megtudni, hogy mi van a jelenben, és ott élni, és ott leledzeni. A jövőről viszont annyit, hogy Jézus akarja, hogy tudjunk róla. Ő beszélt róla, és nem véletlenül, mert szeretné, hogy tudjunk róla. Mert ha ismerjük a jövőt, hogy mi fog elkövetkezni, akkor tudjuk azt várni. És ez hozzátartozik, nagyon is hozzátartozik a keresztény életünkhöz. A normális keresztény élethez, hogy tudjuk a jövőt. És a múlt is hozzátartozik. A Biblia tele van azokkal az eseményekkel, hogy mik történtek a múltban. Ha jó dolgok, akkor azért, ha rossz dolgok, akkor azért. Ha jó dolgok, akkor ugye a Isten népe emlékköveket állított, és emlékeztek ezekre a jó dolgokra. Ha rossz dolgok történtek, akkor pedig Isten azt akarja, hogy tanuljunk ezekből, tanuljunk a hibákból, tanuljunk a múltból. És a jelen is hozzátartozik a keresztény életünkhöz, nagyon is hozzátartozik. Látok embereket, akik annyira a múltban vagy a jövőben élnek, hogy nem veszik észre a mellettük lévőt, nem veszik észre a rászorulókat, akik szeretetért kiáltanak ott mellettük, mert az elméjüket annyira a múlt vagy a jövő foglalja le. Úgyhogy vegyük észre itt a jelenben, vegyük észre a házastársunkat, a gyerekeinket, a barátainkat. Múlt, a jelen és a jövő mind a három ilyen formán hozzátartozik a keresztény életünkhöz. Itt a 22. fejezetben viszont Jézus megérkezik a kőkemény jelenbe. Arról fog beszélni, hogy ott akkor mi fog történni. Így kezdődik, az első hármat olvassuk fel, az első három verset Lukács 22-ben, hogyha itt van a Bibliátok. Én a Károlyi fordítást használom, de mindegyik fordítás ugyanolyan jó, úgyhogy bármelyiket használhatjátok. Így szól. Elközelget pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik. És a főpapok és az írástudók kerestek egy módot, hogyan öljék meg őt, mert féltek a néptől. Bement pedig a sátán Júdásba, aki Iskáriótesnek neveztetik, és a 12-nek számából volt. Jézust, mikor el akarják fogni a farizeusok, akkor többször mondja a Biblia, hogy nem jött még el az ő ideje, és átment közöttük. Itt meg azt mondja már, hogy elközelgett ez a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a másik folytás azt mondja, hogy a Páska ünnep. Hogy ez az ünnep, hogy Jézust ekkor ölik meg, ez nem véletlen. Ez pontosan így volt eltervezve. Ez az emlékezés ünnepe volt, a Páska ünnepe. Isten kihozta az ő népét Egyiptomból, a szolgaság házából, megszabadította őket onnan. És emlékeztek, az történt, hogy a fáraó ugye nem akarta elengedni őket, és Isten egy pusztító angyalt küldött el, hogy minden elsőszülöttet öljön meg. De azt mondta az ő népének, hogy ti pedig öljetek le egy bárányt, és annak a vérével kenjétek meg az ajtó félfát, és az a pusztító angyal, ez el fogja kerülni a házatokat. És ez az a bárány, amit ugye, ami itt eljött, Jézus. Jézus ez a bárány, amely megöletik. És ugyanazon a napon, amikor ezen az emlékezés ünnepén le kellett ölni Isten népének a bárányt, ugyanazon a napon meg fog halni az igazi bárány, Jézus. És ugyanúgy, ahogy ez kihozta őket, Isten kihozta őket Egyiptomból, a világból, ugye Egyiptom a világot jelképezi a Bibliában, kihozta a szolgaság házából, ugyanúgy Jézus is, Jézus vére kihoz minket a szolgaság házából, a bűn uralma alól. Ézsaiás 53-ban van egy pár vers, amit szeretnék nektek felolvasni, 5-től 7-es versig. És ő megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájon, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő ráveté. Kínosztatott, pedig alázatos volt, száját nem nyitotta meg. Mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírok előtt, száját nem nyitotta meg. Szóval itt a próféta beszél egy bárányról, amely mészárszékre vitetik. És ezen az ünnepen ez a bárány oda vitetett a keresztre. A második versben azt olvassuk, hogy a főpapok és az írástudók kerestek egy módot, hogyan öljék meg őt, mert féltek a néptől. És itt elgondolkoztam, hogy tényleg a néptől féltek ezek az írástudók? Tényleg a néptől? Szóval itt van a népnél egy hatalmasabb. Maga Isten jött el emberi testben, hogy egy szavával hívhatná az angyalok seregét, de szerintem egy angyal is elég lenne, és az összes farizeust el tudná söpörni a föld színéről, az összes képmutató embert. Itt van egy a népnél sokkal hatalmasabb, és azt olvassuk, hogy ők a néptől féltek. És ez szomorú egy kicsit. És igazából szerintem nem is, illetve úgy féltek a néptől, hogy attól féltek, hogy Jézus majd szólni fog a népnek, hogy álljanak ki mellette. Hogy úgymond fellázítja a népet. És mikor látták ezek a farizeusok, hogy Jézus nem szól a népnek, akkor erőt kapnak. És akkor már nyilvánosan vitetik egyik helyről a másikra, nyilvánosan vitetik a keresztre, és nyilvánosan végeztetik ki. Hát igazából úgy féltek a néptől, hogy attól féltek, hogy majd Jézus szól nekik. A próféta is írja, hogy és száját nem nyitotta meg. És amikor látják, hogy Jézus tűri a sorsát, hogy nem szól, hogy a száját nem nyitja meg, akkor erőt kapnak, és már nem titokban akarják csinálni. A harmadik vers azt mondja, bement pedig a sátán Júdásba, aki Iskáriótesnek neveztetik, és a 12-nek számából volt. Júdáson kezdtem gondolkozni, hogy az élete tele lehetett küzdelmekkel, vívódásokkal. Ott volt egy ember, akit Jézus kiválasztott, ő neki az élete tele lehetett vágyakkal, célokkal, amik nem egyeztek azzal, hogy csak úgy megy Jézus után, és küzdött folyamatosan. János apostol írja, hogy gyakran elvett a pénzből, mert hogy tolvaj volt, aminek az őrizője volt. Valószínű, hogy Jézus tudhatott arról, hogy ő elvesz a pénzből. Lehet, hogy ezt Júdás is tudta. De mégse vette el a feladatot tőle Jézus soha. És gondolom, hogy Júdás nem értette azt, hogy akkor miért is van most Jézussal? Miért bízza ezt ő rá? Miért szereti őt? A sátán eszköze a legfőbb fegyvere talán az a hazugság. És mint magokat úgy szórja szét a világban, a médiában, a gyülekezetekben, itt akár a mi gyülekezetünkben is. És ezek a magok olyanok, amik csak így gondolatként elvetődnek a mi elménkbe, és aztán alkalmas időben majd felnövekednek. Én azt hiszem, hogy Isten segítségét kell kérnünk ezeknek a hazugság magoknak a felismerésében. Van egy dal, aminek a szövege úgy szól, illetve a szövegében, ez egy ima tulajdonképpen, arra kérem Istent, hogy mutasson rá az életemben minden értéktelen dologra, amit én értékesnek gondolok. Tehát vannak dolgok, amiket igenis én jónak gondolok, értékesnek gondolok, pedig nem az. És erre Isten kell, hogy segítsen, hogy rámutasson ezekre a dolgokra. Attila már beszélt erről korábban tanításaiban, hogy hívőben nem lehet démon. Nem szállhatja meg az ördög. Amikor megtérünk Istenhez, amikor befogadjuk őt személyes megváltónknak, a Szentlélek elpecsétel minket. Azt mondja a Biblia, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk. És Jézusnak nincs közössége az ördöggel. És azt hiszem, hogy az egyházak azok keverik nagyon sokszor a kísértést például a démoni megszállottsággal. Hogy Júdás hívő volt-e, ez egyébként egy jó kérdés. Akik azt mondják, hogy hívő volt, azok azért mondják, mert hogy tanítvány volt, meg Jézussal volt, apostol volt. Akik meg azt mondják, hogy nem, azok meg azért mondják, hogy még nem jött el a Szentlélek, és nem volt hívő. Szóval, hogy visszatérve erre a démoni megszállottságra, szerintem az egyházakban is kavar van ezzel kapcsolatban. Sokszor azt gondoljuk, hogy valakit megszállt egy démon, pedig nem is. Néha meg azt gondoljuk, hogy most biztos nem, de akkor meg igen. Szóval, hogy azért, mert valakit elfog egy kísértés, és kicsit több csoki teszik az átlagosnál, akkor még nem kell kiűzni belőle a csoki evés démonát. Hogyha valaki türelmetlen, akkor nem hiszem, hogy a türelmetlenség démonát kell belőle kiűzni. Egyszerűen a türelem az a Szentlélek gyümölcse. Ha valaki türelmetlen, akkor pedig az a Szentlélek hiányát jelenti az életében, és nem egy démonnak a megszállását. Úgy gondolom, hogy sokszor a hibáinkat is takargatni próbáljuk azzal, hogy minket az ördög most támad, pedig csak egyszerűen hiányosak az ismereteink, egyszerűen csak hibáztunk, és belelátunk olyan szellemi dolgokat is, ami valójában nem is történik meg. Egyszerűen csak emberek vagyunk, emberből, emberanyagból, ugye Peti? Múltkor beszélgettünk erről, hogy mindnyájan emberanyagból gyúrattunk. És van a másik oldala is a dolgoknak, amikor azt gondoljuk, hogy nincs semmiféle démoni tevékenység, de valójában igen. Néha van, amikor a megszállottság egyszerűen nem tönkre akarja tenni az embert, egy démon mondjuk nem tönkre akarja tenni az embert, hanem használni akarja csak, és rajta keresztül másokat tönkre tenni. És ezek nagyon is valóságos dolgok. Néha egy nagyon jóképű emberben jelentkezik ez, akiről meg nem mondanánk, azt mondanánk, hogy a világ legkedvesebb embere, vagy egy nagyon csinos, dekoratív hölgy személyében, akiről azt mondanánk, hogy tényleg a tünemény ez a teremtés. De hogy használják olyan erők, hogy másokat tönkre tegyenek, akár házasságokat, családokat, bárkit, aki az útjukba kerül. És én azt gondolom, hogy Isten segítségét kell ebben is kérnünk, hogy ő mutassa meg ezeket a számunkra. Négyes verstől a hatos versig olvassuk tovább. És elmenvén megbeszélte a főpapokkal és a vezérekkel, mi módon adja őt nekik kezükbe. És azok örültek és megszerződtek, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig megígérte, és keresett egy jó alkalmat, hogy őt nekik kezükbe adja, zenebona nélkül. Tehát itt Júdásról van szó, ugye? Elment a főpapokhoz, és megszerződtek. Azt mondja itt a Károlyi fordítás. És itt az üzletkötésről egy picit. Üzletkötés akkor jön létre, amikor valakinek van valamije, amire már nincs szüksége, és túladna rajta. És ezért cserébe mondjuk kapnak pénzt, amit tud másra is használni. A másik fél, az üzletkötés másik fele pedig, neki szüksége van erre a valamire, ő adna érte pénzt, és létrejön egy üzlet. Ami itt a szomorú az az, hogy Júdásnak ezek szerint már nincs szüksége Jézusra. Ő már túladna rajta. Ő már kilépne ebből a helyzetből. Neki nem kell Jézus. És hát látjuk, hogy a vezérek örülnek, amikor megérkezik hozzájuk Júdás, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. És azt mondja, hogy ő keresett egy jó alkalmat, hogy a kezükre adja zenebona nélkül. Nagy csinnadratta az nem kell. Ugye ez azért nem kell, mert olvastuk az elején, hogy féltek a néptől. Tehát, hogy ott valahogy titokban kellett ezt tartani. Valahogy külön kellett választani Jézust a néptől, nehogy szóljon nekik. Szétválasztani, és úgy elkapni őt. A tömeg nélkül. A 7. verstől, 13-as versig. Eljött pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kell öletni a húsvéti báránynak. És elküldte Pétert és Jánost, mondvá, elmenvén készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők pedig azt mondták neki, hol akarod, hogy elkészítsük? És ő mondta nekik, íme, mikor bementek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt mondja neked a mester, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt. És ő mutat nektek egy nagy vacsoráló helyet berendezve, ott készítsétek el. Elmenvén pedig úgy találták, amint mondta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Tehát itt jön az ünnep, közeleg már Jézus ideje, és Pétert és Jánost válassza ki. Annyira sokszor halljuk Pétert és Jánost így együtt, mintha összenőttek volna teljesen, mintha testvérek lenne. Mind a kettőknek volt ugye testvére, de mégis ők annyiszor együtt vannak. Együtt fognak majd Jézus után menni a főpap udvarába, együtt mennek, rohannak majd a sírhoz, együtt beszélgetnek Jézussal, a feltámadott Jézussal, együtt mennek az imádkozás órájára. Hát én nagyon kedvelem Pétert és Jánost, az lehet, hogy látszik is. És nem tudják, hogy hol lesz ez a vacsora. Jézus elküldi őket, hogy menjetek el, készítsétek el. Na de hova? Hova induljunk el? És itt meg is kérdezik, hogy hol akarod, hogy elkészítsük. És kicsit nekem vicces ez a jelenet, hogy Jézus elmondja, hogy menjetek egy városba, találtok egy embert, aki vizet visz, kövessétek, menjetek be a házba, kérdezzétek meg, ki a gazda. Nekem az egyik munkahelyem jut eszembe, akkor mondták, hogy menjek el telefont szerelni egy céghez Fehérvári útra. Jó, de hova? Hát a Fehérvári út az egy kicsit hosszú. És mondták, hogy hát egy paplanos cég meg fogod találni, mindig egy fehér furgon áll az üzlet előtt. Jó, hát a Fehérvári út egy kicsit hosszú, úgyhogy ott én bemakacsoltam magam, és mondtam, hogy leülök, és majd akkor indulok, hogyha megmondjátok az utca házszámot. És akkor látták, hogy ez így nem fog menni. Valahogy megtudták a házszámot. De hogy itt Péter nem azt mondja meg János, hogy figyelj Jézus, nekünk mondj egy utcaházszámot, mondj egy embernek a nevét, és mi oda megyünk, megtaláljuk. Hanem tényleg belemennek ebbe, hogy találnak egy embert, aki egy korsó vizet visz. Hogy ez itt a hitbeli járásról beszél nekünk. Hogy Isten azt szeretné, hogy ne olyanak legyünk, mint amilyen én voltam ott telefonosként, hanem azt szeretné, hogy járjunk hitben. Hogyha csak ennyit tudunk Jézustól meg, akkor tegyük meg azt, ahogy mondja. És ne kezdjünk el akadékoskodni, vagy kérdezősködni. Vagy ne mondjuk meg, nem diktáljunk Jézusnak, hogy ez hogyan is kéne, hogy történjen. Mert az nekünk úgy egyszerűbb. Egyébként meg itt annyiszor látjuk a Bibliában, akár mikor Jézus szólt Anániásnak, hogy menjen ehhez a Saulus Pál nevezetű valakihez, és imádkozz érte, de közben Pálnak is szólt Jézus, hogy jönni fog hozzád Anániás. Vagy például, mikor azt mondja Kornéliusnak, hogy küldj embert Joppéba, azt hiszem Joppéba Péterhez, hogy Péternek is szól, hogy jönni fognak hozzád, és ne késlekedj, menj el velük. Hogy Isten mindig ezt csinálja, szerintem. Hogy amikor szól az egyik embernek, szól a másiknak is. És itt valószínűleg ez a gazda nem lepődött meg, amikor odajöttek hozzá Péter és János, mert már előtte valószínű szólt Jézus neki, hogy jönni fognak hozzád, készíts egy vacsoráló helyet. És innen gondolom, hogy ez a gazda, ez Jézus követője volt. Még ha nem is járt vele egyik városról a másikra, de ő hívő volt. A 14-es verstől olvassuk tovább. És mikor eljött az idő, asztalhoz ült a 12 apostol ővele együtt, és azt mondta nekik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék, mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból, míg beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vette, minek után hálákat adott, mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míg eljő az Isten országa. És miután a kenyeret vette, hálát adva megszegte, és adta nekik mondván, ez az én testem, mely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minek után vacsorált, ezt mondva, e poháram az új szövetség az én véremben, mely ti értetek kiontatik. Itt az Úr vacsoráját láthatjuk. Nem sok szertartást követünk mi a gyülekezetünkben, ez az egyik, ugye a keresztelés a másik. Az Úr vacsorája. Ez tulajdonképpen ez a rész már itt a búcsúzkodás. És János evangéliumában sokkal részletesebben elolvashatjátok ezt a búcsúzkodást, hogy miket tett Jézus, miket mondott. Itt a vacsoránál vette a kenyeret, és vette a poharat, azt mondta, ez az én testem, ez az én vérem, mely értetek, kiontatik, megtöretik és kiontatik. És ugye ez a vér, ez a páska báránynak a vére. Hát Jézus nem véletlenül ezen az ünnepen fog meghalni. Ott akkor Egyiptomban azt mondta a népnek, hogy a bárány vérével kenjétek meg az ajtó félfát, és az angyalnak pedig azt mondta, amikor elküldte, hogy ahol látod a bárány vérét az ajtó félfán, na azt a házat kerüld el, mert ők hozzám tartoznak, ők az enyémek, őket kerüld el. És hogy fontos az, hogy mi ebben az emlékezésben részt vegyünk. Fontos az, hogy vegyünk úrvacsorát. Én örülök nagyon, hogy nem csak így alkalomattán vagy nagy ritkán veszünk úrvacsorát, hanem majdnem minden egyes alkalommal. Jézus vérére emlékezünk. Azt mondja itt a 19-es versben, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az úrvacsorára még ma vissza fogunk térni. 21-es verstől a 23-as versig olvassuk. De ímé annak a keze, aki engem elárul, velem van az asztalon. És az embernek fia jól lehet elmegy, mint elvégeztetett, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik. És ők kezdték egymást között kérdezni, hogy vajon ki lehet ő közöttük, aki ezt meg fogja tenni. Hát Jézus itt egy nagyon fontos témát fog bevezetni, illetve nagyon fontos témát vezet be ezzel, hogy elmondja, hogy valaki el fog árulni engem. És kérdezik a tanítványok, hogy vajon ki lehet. És nem az volt, hogy így 12-en összenéztek, és abból 11-en így még jobban összenéztek, és azt mondták, na tuti Júdás lesz az, aki elárul. Szóval, hogy abszolút nem tűnt ki a sorból Júdás. Tehát teljesen egyformák voltak mind a 12-en. Fogalmuk nem volt arról, hogy Júdás lesz. Ugye Pétert is tudjuk, hogy kérdezi majd János, tehát mondja Jánosnak, hogy kérdezze meg Jézust. Szóval Júdás ugyanúgy nézett ki, mint ők. Egy volt közülük. És mindannyian ugyanolyanok voltak, emberiek, testiesek. Egyáltalán nem voltak tökéletesek. És ennek majd hangot is adnak most rögtön. Ha ott lettél volna ezen a vacsorán, biztos nem mondanád azt, hogy hú, a szent apostolok, ugye ők írták az új szövetséget, és hanem csak rácsodálkoznál, hogy olyanok, mint te vagy. Hát Júdás itt lelepleződik, Jézus beszélő mondja, hogy valaki elárul, ő tudja jól, hogy ő fogja elárulni, mert erre készül. Júdás itt lelepleződik, de ezt nem vallja meg. Nem mondja azt, hogy Uram, bocsánat, én tényleg ezt akartam, ne haragudj. Nem mondja, hogy bocsánat, hanem inkább elmegy. A tanítványok azok abszolút nem értik, hogy mi ez az elárulás dolog. Azért nem értik, mert ők maguk is olyanok, mint Júdás. És rögtön ennek jelét is adják, és egy nagy vitatkozás kezd kialakulni. 24-es verstől 30-asig. Támad pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető nagyobbnak. Ő pedig azt mondta nekik. A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jótévőknek hivatnak. De ti nem úgy, hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb? Az-e, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül? De én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ti vagytok pedig azok, akik megmaradtatok én velem, és az én kísértéseimben. Én azért adok nektek, miképpen az én atyám adott nekem országot, hogy egyetek és ígyatok az én asztalomon, az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén Izraelnek 12 nemzetségét. Hát a tanítványok itt elkezdenek vitázni, kitekinthető közöttük nagyobbnak. És ebből mindnyájan tanulhatunk, mindnyájan okulhatunk, és pirulhatunk is. Jézus látja, hogy itt a tanítványok összekapnak, de nem rakja őket rendbe, nem kap a fejéhez, hogy mit csináltok, hát 3 éve veletek vagyok. Nem hiszem el, hogy Jézus nagyon jól tudja, hogy miből vannak, milyen anyagból vannak ezek a tanítványok. Mondja, hogy az a nagyobb, aki szolgál. És 27-es versben azt mondja, hogy melyik nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? És utána, hogy megmossa a tanítványok lábait. És az a nagyobb, aki szolgál. És ez egy felhívás nekünk is, hogy akarunk-e nagyok lenni egyébként. Mert itt Jézusnak nem azzal van gondja, hogy ők nagyok akarnak lenni. És hiszem azt, hogy Jézus szeretné, hogy te is, én is, mindnyájan nagyok legyünk. Ha nem akarsz nagy lenni, szerénykedésből, vagy ilyen visszahúzódó természetű vagy, és nem akarsz nagy lenni, akkor Jézus üzeni neked, hogy igenis akarjál nagy lenni. Jézusnak nem azzal van gondja, hogy itt a tanítványok nagyok akarnak lenni, hanem ahogy nagyok akarnak lenni. Azt mondja, hogy úgy legyetek nagyok, hogy szolgálók legyetek, nagy szolgálók. Szolgáljuk a házastársunkat, a barátainkat, a családtagjainkat. Így legyünk nagyok, és legyünk, merjünk nagyok lenni. Azt mondja Jézus, én magam is szolgállak titeket. Én, aki nagyobb vagyok, én is szolgállak titeket. Ide még vissza fogunk térni ehhez a részhez a legvégén, mert ez szerintem itt az egésznek a kulcsa. Ezek a bekezdések itt összefüggnek, nagyon is összefüggnek. Tehát Jézus nem véletlenül említi meg azt, hogy valaki elárul engem. Egy vitatkozás pattan ki ebből, egy vitatkozás alakul ki, amit ő kezelni szeretne, amihez hozzáfűzni valója van, és utána pedig a legnagyobb hangadót, aki ebben a vitatkozásban a legharsányabban mondta, hogy ki a legnagyobb, azt ahhoz fordul. Azt mondja, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérve a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig azt mondta neki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni. És ő mondta, mondom neked, Péter, ha ma nem szól, addig a kakas, míg te 3-szor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. És én azért gondolom, hogy Péter volt a legnagyobb hangadó ebben a vitatkozásban, 2 dolog miatt is. Egyrészt, mert úgy kezdi Jézus, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket. Titeket, 12-töket. És úgy folytatja, de én imádkoztam érted, mintha Péter lenne itt a leggyengébb láncem, hogy valószínű ő miatt a pattant ez ki. Péter válaszából látszik ez még, ahogy ő válaszol erre, hogy mennyire magabiztos, hogy mennyire magasabbra tartja magát a többieknél. Azt mondja, Uram, én kész vagyok veled a tömlöcre és a halálra menni is. Máté 26.33-ban azt mondja, hogy ha más megbotránkozik is benned, én nem. Péter annyira nagyobbnak tartja magát. De Jézus csak annyit mond, hogy én imádkoztam érted, hogy a hited ne fogjon el. Jézus válasza az, hogy én tudom, milyen anyagból gyúrtak téged, Péter. Tudom, hogy ember anyagból vagy. De imádkoztam érted. és meg fogod tenni, amit nem akarsz, mégpedig háromszor is. Harmincötös vers. És mondta nekik, mikor elküldtelek benneteket, erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozástok? Ők pedig azt mondták, semmiben sem. Mondta azért Jézus, de most, akinek erszénye van, elővegye hasonlatosképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom nektek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott. Mert amik rám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig azt mondták, Uram, ímé van itt két szabja. Ő pedig azt mondta, elég. Hát ez az a rész, amit én nem tudtam hova tenni, és most se tudok. Mert Jézus célja pont nem az, hogy harcoljunk érte. Szóval itt éppen ő harcol értünk. Jézus célja nem az, hogy mi megmentsük őt, mert hogy ő ment meg minket. Péter majd használni is fogja a kardját. Fogja és levágja a főpap szolgájának a fülét, de Jézus elrakatja vele. Azt mondja, hogy ne harcolj, tedd el. Meg azt is mondja, hogy be kell teljesednie az írásnak. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi fog történni. És mégis itt azt mondja, hogy ha van erszényed, vedd elő a pénzt, ha nincs, akkor add el a felső ruhádat, az biztos van, kapsz érte pénzt, és vegyél szabját, vagy kardot. Hogy ezt miért mondja, ezt nem tudom. Én olvastam két kommentárt is ebben a témában, és egyiket se tudtam elfogadni, úgyhogy ezt így nyitott kérdésként hagyom. Jézus nagyon jól tudja, hogy ennek be kell teljesednie, mondja is. Ez így van eltervezve. Ha János evangéliumát tanulmányozzátok, rengetegszer elmondja, hogy engem az Atya küldött. Teljesen tisztában van vele, hogy miért küldte őt az Atya. Ő minden tudó. Ami miatt el akarja tetetni Péterrel a kardot, ami miatt elteteti, az, mert hogy a főpapi imájában imádkozik is értük, hogy Uram, Atyám, tartsd meg őket, hogy ne vesszenek el. Ő nem akarja, hogy elvesszenek, nem akarja, hogy őket megöljék egy értelmetlen harcban. Tehát, hogy miért akarja, hogy szabját vegyenek, azt nem tudom. Mindenesetre én gondolkoztam ezen, hogy miről szól ez az egész rész, ami most átmentünk. Mit akar tőlünk Jézus? Mit akar nekünk üzenni? Mit akar itt most nekünk mondani? Persze szó van itt a hitbeni járásról, és szó van itt sok másról is, de én azt hiszem, hogy itt ez az egész vitatkozás témája az, ami a leghangsúlyosabb. És mondom, Jézus nem valószínű, hogy ő pattintotta ezt ki, ezt a vitatkozást azzal, hogy valaki el fog árulni. A tanítványok pedig elkezdenek vitatkozni. És én, amit látok ebben, az az, hogy a tanítványok elkezdenek Jézus nélkül vitatkozni. Én azt a címet adtam ennek a mai órának, hogy a kör. És ez ugye nem az, mint az Edda énekel, hogy a kör közepén én állok, hanem ez arra utal inkább, hogy itt a tanítványok húznak egy kört, hogy mi vagyunk itt a körön belül, azt mondja a 24-es vers, hogy támad pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük a nagyobbnak, tehát köztük. És Jézust kiteszik a körön kívülre, hogy most te Jézus maradj ott, köztünk ki a nagyobb. Ki biztos nem fogja elárulni. Ha már nem tudjuk, hogy ki fogja elárulni, akkor ki biztos, hogy nem. Én itt ezt látom ebben, hogy Ez a veszélye, amikor kitesszük Jézust a mi körünkből, hogy elkezdünk egymás között vitatkozni. És amit tenni kell ez ügyben, hogy Jézust vissza kell hoznunk a körbe. És Jézus akar is visszajönni ebbe a körbe. Azt kell látni, hogy a tanítványok itt tehát kitették Jézust, nélküle vitatkoznak, és a 27-es versben Jézus kopogtat, hogy vissza akarok jönni. Azt mondja, hogy mert melyik nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? És meg is válaszolja, hát nem az, aki az asztalnál ül. Tehát tudjátok meg, hogy aki, hogy itt van a mester, én mondom ezt nektek, aki az asztalnál ül, az a nagyobb. És itt a 27-es vers második felében Jézus visszajön a körbe. Azt mondja, hogy de én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Azt mondja itt, hogy ne ti 12-en vitatkozzatok erről, legyünk 13-an, és köztünk, mi közöttünk, ki a nagyobb. És azt hiszem, hogy vége is lesz ennek a vitának, amikor Jézust visszavesszük. Mert 13-unk közül egyértelmű, hogy Jézus a nagyobb. Hogyha egy házasságban élsz, ketten vagytok, férj és feleség, ki a nagyobb? De gondolj bele, hogy nem ketten vagytok, hanem hárman. És így gondolkozzatok, hogy úgy ki a nagyobb. Ha egyedülálló vagy, akkor is nem magadba gondolkozzál, hanem van egy társad. Van egy társad Jézus, és így gondolkozzál, vedd be a körödbe Jézust, ki a nagyobb. Azt mondja Jézus, de én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. És akkor Jézus meg is mossa az ő lábaikat. A másik evangéliumban ezt mondja. Szóval, aki nagy akar lenni, az szolgáljon. Az legyen a legnagyobb szolgáló. És akarjunk nagyok lenni. Járjunk hitben, és járjunk Jézussal. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy neked gondod van reánk. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy mi nagyok legyünk. A legnagyobbak, a legnagyobb szolgálók. Köszönjük, hogy te építeni akarsz minket egymáson keresztül. Hogy nem szeretnéd, hogy visszahúzódóak legyünk, hogy szerények, hanem menjünk előre, mint ahogy Péter és János is elindult, és csak mentek, és azt tették, amit te mondtál nekik. Drága Jézus, köszönjük, hogy te be akarsz szállni a mi életünkbe, a mi körünkbe. Köszönjük neked, hogy te ott akarsz lenni a döntéseinknél, a vívódásainknál, a küzdelmeinknél. És támogatsz bennünket. Drága Úr Jézus, köszönjük. Amen.